Ökoskodás. Ökoskodás. A Duer Rádió környezettudatossági sorozata.
A környezetvédelem mint szempont már az élet számos területén jelen van, hiszen egyre többen próbálnak tudatosabban és kevésbé természetkárosító módon élni. Nincs ez másképp az építészet esetében sem, hiszen folyamatosan fejlesztik azokat a technikákat, amelyekkel energiatakarékosabban élhetjük a mindennapjainkat, kisebb ökológiai lábnyomot hagyva magunk után. Szebenyi Péterrel, a Matthias Corvinus Kollégium Klimapolitikai Intézetének zöld influencerével beszélgettünk arról, hogyan is lehet környezetbarátabb módon építkezni, és mit tegyünk, ha nem kertes házban élünk, de szeretnénk magunknak megtermelni a zöldséget és a gyümölcsöt. Érdemes azonban tisztáznunk néhány fogalmat, mielőtt belevágunk a témába, mondjuk, hogy mit jelent az épített környezet és a természeti, és hogy ezek között milyen kapcsolat van.
Kettő között az a különbség, hogy magában a szó megfogalmazásában is lehet hallani, hogy a teremtett, mint a természet által teremtett környezet, illetve a épített, mint ember által épített környezet. Értem ez alatt, hogy ugye a házak, a városok, a települések, minden egyéb objektum, amit az ember hozott létre, legyen ez akár egy vízi erőmű, vagy egy atomerőmű, vagy bármilyen más ember által épített objektum, az mind az épített környezethez tartozik. A teremtett az, amit a Jóisten, vagy a maga az univerzum hozott létre, ugye a Föld nevű bolygón.
A mai fogyasztói társadalomban nem könnyű egyensúlyba hozni a két világot, de persze ez sem lehetetlen. Nézzünk néhány hasznos tippet erre.
A mai világban, a mai fogyasztói társadalomban ez elég nagy kihívás sok ember számára, így még nekem is. Igazság szerint a civilizáció, ahogy nő, ahogy terjeszkedik, akár a populáció, nem kimondottan Európában már, hanem ugye a világ többi pontján, egyre nagyobb, egyre több kihívással néz szembe, hogyha a természetet is meg szeretné óvni, tehát az erdőket ne vágja ki, tartsuk meg az ökoszisztémát, az állatokkal, minden egyébbel együtt, és ezért ez egy kihívás, ami viszont átgondoltságot igényel, tehát meg kell terveznünk azt, hogy hogyan éljük az életünket, hogyan éli az emberi civilizáció az életét, ami a különböző igények miatt egyre nehezebb, mert ahány ember van a Földön, annál több igény van, ki kevesebbel is beéri, ki meg többel, és maga így, ha személyre szabottan kéne ezt a kérdést megválaszolnom, mindenkinek meg kell néznie a saját életvitelét, hogy hogyan is éli, milyen energiákat használ fel. Itt nem csak az, hogy a lámpát feloltjuk, hanem az, hogy mondjuk elmegyünk a boltba, vásárolunk ott bármilyen terméket, de az is energiából van. Valaki azt valahogy elállította, valamilyen technológiával, valamilyen gyártási megoldással, és ezeket megvizsgálva tudjuk leredukálni, vagy csökkenteni legalább is a magát az ökológiai lábnyomunkat, és ezáltal egy kicsit környezettudatosabban élni.
Ökoház. Ez az a fogalom, amely talán a legkevésbé pontosan definiált. Ökoház esetén alapvetően elég, ha néhány zöldépítési alapelvnek megfelel az adott épület. De mik ezek?
Maga egy környezettudatos ingatlan lényegében abból úgy épül fel, úgy kell megvizsgálni, hogy például, hogy alapanyagaiban nézve hogyan épül az fel, hogyan épül pontosabban fel, milyen technológiával készítették el. Ezáltal van rajta szigetelés, megfelelő nyílászárók, megfelelő tetőzet, megfelelő födém, illetve oldalszigetelés, de még az ajzalszigetelésről sem szabad elfelejtkeznünk, mert mindenhonnan, mondjuk téli időszakban a hideg ugye betörhet, illetve ezáltal ki is mehet a meleg a felfűtött lakásból hamarabb, és ezáltal többet kell fűtenünk, tehát több költségbe fog nekünk ezt kerülni. Ez a feltétlenül hosszú távon egy jó befektetés lehet, és ezáltal zöldebbé, fenntarthatóbbá tehetjük, ha csak az alap dolgot mondom a szigetelés által az ingatlanunkat, de rengeteg más olyan eszköz lehetőség létezik már, akár például a vízpocsékolás témakörében is, hogy tudatosabban odafigyelünk a mosogatásra, nem annyi vizet használunk kell, akár beszerzünk egy elektromos készüléket, ami megspórolja nekünk a mosogatással járó akár 40-50 liter vizet.
Az anyaghasználatban az olyan vegyipari termékek használatának mellőzése a cél, amelyek hatása káros az emberre és a környezetre, vagy a hatásuk egyelőre nem ismert. Így sokszor olyan természetes anyagok is szóba jöhetnek, mint például szalma vagy a kender.
Hát mindenképpen, hogy az építkezésnél meg kell válogatnunk azt, hogy milyen szakemberekkel építjük fel a házat. Ez nagyon fontos, mert én is már több alkalommal volt rá lehetőségem, hogy a saját ingatlanomat fejlesztem, korszerűsítsem, és legtöbb esetben egy jó szakit találni nagyon nehéz. Ha van is, akkor nagyon drága, és az is, arra is nagyon sokat kell várni. És ez azért fontos, hogy jó szaki, mert nagyon sok kókler van a piacon, akik nem értenek ahhoz, amit állítanak magukról. Én nem csak arról beszélek, hogy zöld építészet, vagy környezetudatosabb, meg energiatakarékosabb építészet, hanem arról, hogy maga az alap építészethez sem. De viszont aki erre van szakosodva, és nem egy ilyen szakit, aki érte ehhez, hogyan kell mondjuk egy korszerű öko ingatlant létrehozni, akkor félig már nyerésben is vagyunk, hiszen ha elkezdik építeni, akkor odafigyelnek olyan alapdolgokra, hogy megfelelő, ahogy említettem, a különböző alapanyagok választásánál, hogy mi akár a környezetre nézve is sok az ödön megoldás. Rengeteg felelő technológia létezik a piacon, kezdve akár a nagyon széles körben ismert üveggyapottól, amit nem környezetkímélő, vagy akár a kőzetgyapottól még fokkal jobb, de rengeteg olyan fajta technológia is van, amit a szalmaház, vagy akár a kenderház, ipari kenderről van szó itt ebben az esetben, illetve olyan fajta még zöldebb technológiák is, ami teljesen a fenntartható alapanyagokból építik fel az ingatlant, keverve akár szalmaházat, a faanyaggal, a fával, a könnyű szerkezettel. Tehát igazság szerint ez a technológia, ahogy az igények is nőnek meg felé, egyre jobban fejlődik, és egyre szélesebb körben Magyarországon is elkezdett terjedni, ami első körben lehet a korábban sokak által ismert, vagy abban lakott kádárkockákhoz képest teljesen más, emiatt újdonság is egyben, vagy esetleg félsz is van benne, hogy lehet, hogy abban a házban fázni fogunk télen, de alapvetően nem.
Na de hogy is kell egy szalmaházat elképzelni a valóságban? Valóban olyan, mint a három kis malac meséjében?
Úgy kell képzelni, hogy ugye van egy faszerkezet, egy könnyű faszerkezetű épület, aminek a különböző hézagjait, lyukait, belsőt, olyan falszerkezeti tereit, ez a szalma rétegekkel, különböző rétegezési technológiákkal összetömörítik, és azt a falból beépítik, és erre kerül föl későbbiekben a maga a vakolat, ha igény van rá, attól függ, hogy milyen belső téri burkolatot szeretnénk, de egy kicsit hasonlít ez a technológia a vályokhoz is, ahol nem, ahogy a vályoknál földszerű sár jellegű anyagot tapasztanak össze, itt viszont nincs ez meg a szalmánál, mert egyszerűen a szalma anyagát úgy tömörítjük össze, és azt többfölő rétegben, ahogy említettem, építik bele a könnyű fal szerkezetes épületbe.
Egy környezettudatos épület fejlesztése esetén az építkezés helyesen elhanyagolható szempont.
Mindenképpen számít, hogyha napelemeket szeretném majd későbbiekben, maga az ingatlannak a fekvése ez meghatározza, hogy hol tehetnek föl szakemberek napelemet a tetőre, mert hogyha nem egy nagy ilyen ligetes fás helyre építkezünk, ahol mondjuk a fák olyan hatalmasak, hogy a ház fölé érnek, akkor vélhetően az árnyékuk a napenergia termelő paneleket, azokat leárnyékolja, és emiatt nincs lehetőség arra, hogy megfelelő mennyiségű elektromos áramot termeljenek azok a napelemek, amik alapvetően többre voltak hivatottak. Tehát ilyen szempontból, ha nullára építkezünk, mindenképpen fontos, illetve hogyha már meglévő ingatlanban költözünk, akkor a szakemberek igyekeznek úgy elhelyezni a napelemeket, ha értenek hozzá, hogy megfelelő mennyiségű elektromos áramot termeljen. Emellett ugye még az is lehet fűteni a házunkat a nyári időszakban, hogyha fákat telepítünk a házunk köré, és ugye a fának az árnyéka, meg a mikroklímája hűti a környezetet, tehát nem csak a falat lesz hűvösebb, hanem a házban is, mert arra is árnyékot vet.
A greenwashing magyarul zöldremosás vagy zöldrefestés. Olyan marketing és PR stratégia, amely elhiteti a fogyasztókkal és a közvéleménnyel, hogy a vállalat többet tesz a környezet védelméért, mint a valóságban. De hogyan jelenik meg az építőiparban, ha egyáltalán jelen van benne?
Nézőpont kérdése, hogy ez is egy olyan dolog, a zöldemosás is, a greenwashing, amivel lehet embereket átverni, a építőiparban is megvezetni. Tehát olyan termékekre állítani azt, hogy ez zöldebb, környezettudatosabb, ami valójában nem is az. Itt is tapasztalható természetesen, de ez is olyan dolog, hogy hát Mondjuk például van a cserepes lemez, az egy ugye, tetőfedő elem, utóbbi időben kezdett igazság szerint elterjedni, annak alternatívájaként, hogy valakinek nincs kellendő mennyiségű pénze betoncserépre, vagy égetett agyagcserépre, akkor ezt a fajta cserepes lemezt rá tudja szerelni a meglévő tetőszerkezetére is, például ha valakinek síkpala tetőszerkezete van, arra szokták például ezt is, vagy akár kátránypapírt ráégetni az azbeszt alapú síkpalákra, síkpala tetőszerkezetre, ami abszolút nem környezetbarát ilyen szempontból. Egy időszakos megoldás arra, hogy elfedje a problémát, de alapvetően a tetőcsere kompletto idővel mindenképpen mindenkinél esedékes lesz, mert az is erőlekszik. De alapvetően igen, ez is egy példa volt arra, hogy például egy ilyen szükség megoldásként szokták azt mondani, a legjobb megoldás, akár még egy ilyen környezetudatos szempontból is, akár még egy cserepes lemez, de annak is az előállítása környezeti károkkal járhat, már mondjuk az energiafelhasználás szempontjából, illetve hogyha rosszul teszik föl, akkor hamar elkezd rozsdásodni, és tönkre megy, és akkor is rengeteg hulladékot képzünk vele. Még amit itt az építőiparra kapcsolatban lehetne elmondani, hogy sok esetben mondják a szigetelést is környezetbarátnak, viszont a hungarocellát élnek a társait, különböző szigetelőanyagokat nehéz újra hasznosítani, tehát hogyha lesz egy onnan, akkor ez véhetően szemét lerakóba, hulladék lerakóba fog kerülni, ahol több száz évig ott fog lenni. Tehát magát a szigetelő anyagot is érdemes jól átgondolni, hogy mit teszünk föl a ház falára, mert én például a hungarocelles megoldást én nem tartom környezetbarátnak, de sokan azt is mondják rá, mivel hogyha az energiát spórolunk meg vele, akkor az, de alapvetően ténylegesen nem az alapanyagát tekintve.
Ha nem is tervezünk építkezni, akkor sem kell lemondanunk a környezetbarát otthon megvalósításáról. Már meglévő otthonunkat is zöldebbé tudjuk varázsolni.
Tehát nagyon sok apró kis funkció van már, ami segíti az, hogy zöldebb ingatlanunk vagy házatásunk legyen. Kiadós a mosogatás, ahogy előbb említettem, ilyen 50 liter körüli vízmennyiséget használ fel. Ezt úgy kell értelmezni, hogy ha ezt mondjuk leredukáljuk egy mosogatógépre, az egy ilyen kiadósabb mosogatásnál, mosogatás mennyiségnél, tehát annyi edényre gondolok, hogy tényleg ilyen kiadósabb, egy jó fél órás, azt az a gép 10 liter vízzel is elintézi. Tehát érdemes például ilyen készülékeket is hosszú távra tervezve beszerezni, és akkor rengeteg vizet tudunk spórolni, de ez igaz arra is, hogyha csöpög a csap, akkor mindenképpen érdemes megjavítani, mert rengeteg víz elfolyik. Csak egy tesztet is vettük ilyenkor ejteni otthon, hogyha csöpög a csapunk, tegyünk alá egy poharat, és egy óra múlva menjünk vissza, és akkor tényleg azt fogjuk látni, hogyha tényleg olyan ütemben csöpögött az a csap, hogy akár az a pohár már rég tele van, már túl is folyik rajta az a víz. Tehát bele kell csak gondolni abban, hogy mennyi víz mehet így el nap, mint nap, hogyha nagyon sokáig csöpög az a csap. De ez még, ha vízről eltérnénk az energiára, tehát az elektromos energiára, akkor ott van ugye a különböző elektronos készülékek használata is, amit kell tudunk tudatosan annak az energiafelhasználást csökkenteni, hogyha azt mondjuk, ha nem használjuk, akkor kikapcsoljuk, lekapcsoljuk a lámpát, ha kimegyünk a szobából, vagy energiatakarékos üzemmódra kapcsoljuk őket.
Ugyan egyre divatosabb energiatakarékos zöldházakat építeni, de Magyarországon vajon mennyire állunk jól a környezetbarát otthonok szempontjából?
Hasonlóan, mint az Európai Unióban, hasonló szinten vagyunk. Ugye ez az utóbbi években, évtizedekben kezdett ugye elterjedni, főként amiatt is, mert megjelentek új technológiák, illetve úgy az Európai Unió elkezdett zöldülni, így ahogy ez megtörténik, ahogy ez az igény egyre nagyobb lett, ugye egyre jobban, egyre több ilyen ingatlan ökoház, teljesen önfenntartó ökoház jött létre, de ilyen szempontból az ingatlanok arányaihoz képest elmaradások vannak szinte mindenhol. Tehát Magyarország is a hasonló mezőnyben van, mint az Európai Unió többi tagállama.
Ha valakinek kertje van, a kertészkedés egy never ending story, folyamatosan művelni kell. Arról is szót ejtettünk, hogy ennek ellenére miért is jó, ha van egy veteményes kertünk otthon.
De maga a kert egy olyan lehetőség az emberek, a városi ember részre főként, hogy egy kicsit vissza tud jutni a természetbe, és ha eddig nem foglalkozott vele, az akkor is, de még akkor is, hogyha korábban természetközeli ingatlan környékén lakott, élt, és egy nagyon jó lehetőség arra is, hogy újra a természet, a környezetvédelem a fókuszába kerüljön az életének.
Na de mi a helyzet azokkal, akik emeletes házakban laknak? Ők már nem is termeszthetnek otthon paradicsomot?
Itt is több lehetőség van. Utóbbi években elkezdett terjedni a ingatlanokban való kertészkedés, értem ez a balkon kertészkedés, hogy valakinek van erkélye, akkor az erkélyére különböző tároló edényekben, ládákba telepít különböző palántákat, amit akár önmaga is hozott létre, ugye a tavaszi időszakban az ablakba kirakott tárolóedényekbe rakott magok által kikelt palántákból, és ott a balkonkertészet jelleggel, ha valakire rákeres az interneten, hogy balkonkertészet, akkor ott megtalálja ezzel kapcsolatos leírásokat, hogyan is kell ezt elképzelni, hogyan is működik maga a balkonkertészet. Emellett meg ugye arra is van lehetőség, hogy település ilyen városias környezetben az emberek ilyen közösségi kertekben termesszék a saját kis veteményesüket, pontosan hozzák létre, hogyha kibérelnek egy ilyen parcellát, és akkor a személyre szólóan tudják napi szinten, heti szinten művelgetni, és megtermelni a kis zöldségeiket, akár gyümölcséget is.
A fenti alapelvek alkalmazása nem csak környezetkímélő hatással bír, hanem gazdaságos, energiatakarékos és egészségesebb életmódot eredményeznek. Ha ezeket mind alkalmazzuk, magunk számára és a minket körülvevő környezet számára is élhetőbb, minőségibb feltételeket teremtünk. Köszönjük a figyelmet, találkozunk a következő podcastünkben.
Ökoskodás. Ökoskodás. A Duer Rádió környezettudatossági sorozata az Energiaügyi Minisztérium és a Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Kft. Zöld Forrás programjának támogatásával valósult meg.